Kegyelem és békesség ad a szép nektek bőségesen, Istennek, a mi atyánknak és az ő fiának, a Krisztusnak megismerésére. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, Isten üzenetét, úgy, ahogy írva található az Ézsaiás könyve 51. fejezetének 4. és azt követő verseiben. Ézsaiás próféta könyve 51. fejezetének 4. versétől olvasom, gyülekezet leülve hallgassa az igét. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek, mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a nép világosságává teszem hamarosan. Közel van az igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha. Lakói pedig úgy elhullanak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta a tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól, ne rendüljetek meg, mert úgy járnak, mint a ruha, melyet a moly megrág, mint a gyapjú, amelyet a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Ezek Isten igaz beszédei. Az ég és a föld elmúlnak, de az Úr beszédéből egy jobbtányi, egy pontocskási se vész el. Gyertek, imádkozzunk! Mindenható Isten, örökké való atyánk az Úr Jézusban, háladással áldunk, magasztalunk téged, a te megtartó, bennünket vezető, és újból megerősítő kegyelmedért. Áldunk téged, hogy a mi életünket reménységgel töltöd el. Különösképpen köszönjük ezt advent első vasárnapján, amikor hálát adhatunk és dicsőíthetünk téged azért a szeretetért, amivel megkerested az embert. Azért a csodáért, hogy te jöttél el hozzánk, a nagyobb, a dicsőségesebb, a nyomorultakhoz, a bűnnel kínlódókhoz, a sokszor reményt vesztettekhez. Légy áldott a megtartásért, nem csak azért a tegnapért, ahonnan jöhettünk, mert abban a te kegyelmed és bűnbocsátó irgalmad munkálkodott, hanem sokkal inkább azért, mert igazak a te beszédeid és a te ígéreted beteljesül. Kérünk, áld meg mai együttlétünket, kegyelmedet árazd ránk, az ige hirdetőre éppen úgy, mint az ige hallgatóra, hogy valóban öröm legyen, felszabadulás és ráébredés mindarra, amit te a te népednek készítettél, szabadítást. Ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Hallgassátok meg, testvérek, mai bizonyságtételem alapigéjét, amelynek alapján Szentlélek segítségül hívásával szólni kívánok. Írva található a Római Levél 13. fejezetének 11. és követő verseiben. Halljátok az igét. Tudjátok, az idő itt van már, és az óra is, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettetek. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illék, tisztességben járjunk. Eddig az ige. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, adventet az 5. évszázadban kezdte ünnepelni az Anyaszentegyház, akkor, amikor már az embereknek a tudatából szinte kiesett az Úr Jézusnak a visszajövetele, az első lelkesedés, a várakozás lobogó tüze elhamva, és rájöttek arra, hogy az Úr Jézus búcsú beszédeiben megfogalmazott visszajövetel ígérete az igaz. Tudnélik, összehasonlították az Ószövetség népének, sok nemzedékének a váradalmát, akik várták Isten ígéretének a beteljesülését a Messiásról, és az megtörtént. Azután arra gondoltak, hogy ugyanezt kell az Új Szövetség népének is tenni, türelemmel és biztosan várni arra, hogy Isten igéjében található ígéret be fog teljesülni. Advent évente visszatér az egyház életében, és szinte minden esztendőben ugyanazt látjuk és láttatjuk, és mégis, ahogy az ember az életében előre halad, úgy szeretné, ha komolyabban, mélyebben értelmezné és értené adventnek a lényegét. Nem úgy kell ünnepelni, mintha nem lenne karácsony, nem történt volna meg már a születés, de ugyanakkor hangsúlyosan kell mindig újból és újból átélni, hogy mennyire hiányzik a ma emberének az életéből a megszületett Jézusnak az öröme, irányítása és segítése. Mennyire szükséges az, hogy az emberek életére ez a szabadító hasson. Adventben mindig Isten szeretetét csodáljuk, azt, hogy ő eljött hozzánk. Nagyon sokszor találkozom emberekkel, akik elnézést a furcsa hasonlatért és egész triviális dologért, akkor azt mondják, hogy örüljön a pap, hogy eljövünk a templomba. Nem az a csoda, hogy te itt vagy, hanem az a csoda, hogy Isten eljött közénk, és elküldte az ő fiát arra a földre, aminek a nyomorúságát, aminek a bűnét, aminek sokszor a gyötrelmét saját életünkben érezzük és látjuk. Mindig csodálom Isten szeretetét, hogy nem állt meg itt Betlehembe, hanem azóta is minden nemzedéknek újból és újból szól az ébresztő ige, és az az ige hívogatás, az az ige vigasztalás, az az ige reménységet is ad az ember számára. Mintha követelne az Isten magának bennünket, az enyém vagy, újból és újból megszólít. Az ember úgy elgondolkozik azon, és sokáig gondolkoztam, hogy van-e értelme annak, amit néha Pesten egy-egy föliraton lehet látni, hogy az Isten szeret téged. És találkoztam olyan emberrel, aki éppen ezzel az igével, ezzel az egy fél mondattal találkozva kezdett kutatni, és kezdte keresni Isten igazságát. Isten mindig azt üzeni, minden ige hirdetésben egyetlen egyet dolgot mond, és azt állandóan mondja, azt, hogy az enyém vagy, és én szeretlek téged. Ezt mindig ismétli. És éppen ezért az embernek mozdulni kell, azt elfogadni, amit ő mond, azt elfogadni, amit az ő kegyelme akar. Cselekedni pedig csak ébren lehet. Nem járhatunk úgy, mint az alvajárók, hogy ébren is vagyunk, meg nem is. Végig megyünk vakon és süketen az életen, és a legfontosabbal nem találkozunk Istennel. Tudom, hogy Isten mindannyiunkat ébreszt, nem mindenkit ugyanabban az időben, van, akit a veszteség idején, van, akit a beteg ágynak a szorongásában, nagyon sokunkat ébreszt akkor, amikor nyugodtan, csöndesen, békességesen mennek a napok, és ilyenkor vagyunk talán a legközömbösebbek Isten igéje iránt. Valami ilyesmiről vallott, amit Jábor Pálról olvastam a régen valamikor híres színészről, amikor a rák már nagyon marcangolta a testét, akkor az őt fölkereső lelkésznek, papnak azt mondta, hogy amígóta itt fekszem a beteg ágyon, és kaptam egy Bibliát, nem tudok szabadulni az evangélium Krisztusától. Úgy érzem, hogy egyedül ő érte érdemes élni. És ezt a mondatot meghagyta, hogy a temetésén elmondják, el is mondták, hogy csak Krisztusért érdemes élni, akivel találkozom majd az Istennel. Mi pedig a probléma elől mindig álomba menekülünk. Úgy el tudjuk altatni a dolgunkat. Sokat elgondolkozom azon, hogy vannak emberek, akiknek az a lényeg az életben, itt a földi életben, hogy ne törődj a problémával, legyél közömbös, másoknak a dolga, azoknak az ügyeknek a megoldása, ami terhel, ami egy nemzetet is sokféleképpen gyötör, ne törődj vele, éld úgy csendesen a magad életét, majd mások elintézik. És az a szomorú, hogy nagyon sokszor ez az altató mondat, altató dal, úgy valósággá válik, és a mi népünk sok mindennel szemben kapcsolatban közömbössé válik, különösen jövendőjével kapcsolatban. Hát most mondjátok, mi lenne akkor, ha egyszer népszavazás történne, mit gondolsz az üdvösségedről? Mit gondolsz arról, amit az Isten készített neked? Ha a mindennapi kenyerünket meghatározó dolgokkal szemben közömbösek vagyunk, akkor hogy gondolkozunk mi az üdvösségről? Hogy gondolkozunk arról, amit az Isten készít? Mennyi mindent hagy bennünket idegen? Milyen mélyen tudott aludni Jónás akkor, amikor ő saját maga cselekedetének a következményeképpen volt a vihar? Sokan így gondolkoznak, a gondok majd megoldódnak maguktól, megszűnnek. Szeretjük a kényelmetlen dolgokat is úgy távol tartani magunktól. Arra figyelni, hogy a másik ember valóban milyen terheket hordoz. Egy német atasé mondta el egyszer, Marseille-ben ül egy kávézó kis asztalánál, és odalép hozzá egy csapzott, fáradt tekintetű asszony, valamit mond neki németül, ő, mint a megzavart vendég, odadob neki néhány frankot, aztán ott is hagyja a kávézót, itt ő nem ül nyugodtan, nem tudja reggeliét elfogyasztani. Másnapi újságban egy fényképet lát, kiismeri, rádöbben, hogy ez az asszony volt ott nála tegnap, akit a marseille-i öreg kikötőben holtan találták, ott lett öngyilkos. Mert aznap reggel ellopták minden pénzét, és azért ment ehhez az ismert német emberhez, hogy segítséget kérjen hazautazásához. Nem segítettem, mondja, azért, mert a nyomor és a kérés sohasem elegáns, sohasem érzi meg az ember benne azt, akit be kéne fogadni, de a szemét ezt életemben nem fogom elfelejteni, ahogy rám tekintett. Igen, valahogy azt szeretnénk, hogy a kényelmetlen dolgok, a bennünket bántó, piszkáló dolgok, azok kimaradnának és nem bántanának bennünket. Én nem hallottam még nagyon olyat, hogy valaki arról szólt volna nekem, hogy ne beszéljenek nekem az üdvösségről, az evangéliumról, hanem mindig hozzátették, azért nem fogadom el az evangéliumot, az örömhírt, mert nem akarom hallani a pokolnak a valóságát. Nem fogadják el, irreálisnak tartják az üdvösségünket azért, mert irreális számukra a pokol. Pedig érezzük saját magunkon, érezzük a magunk életében. Nem kellene nekünk naponta elmondani, amit Márta és Mária mond Betániába Jézusnak, Uram, ha itt lettél volna, ha megérintett volna bennünket a te evangéliumod és igéd, akkor nem vernek agyon néhány forintért egy asszonyt, akkor nem lőnek le egy diák a másik diáktársát, vagy éppen a hatalomnak az emberei nem lőnek a másik emberre. Uram, ha itt lettél volna, gondolkoztál már ezen, vagy te is teljesen alvó ember vagy? Olyan, aki nem törődsz avval, ami körülötted és veled történik? Isten nem csak az igéjében mondja azt, hogy van reménység, és a reménység egyedül az ő vele való kapcsolat, hanem az a történelem is mondja, amiben benne élünk. Ami ránk nehezedik, anyagiakban, lelki nyomorúságban, az mind arra kellene, hogy incsen, hogy ideje lenne már valamire fölébredni. Van elszalasztott alkalom, van olyan egyszer és mindenkorra eltűnt esély, amikor közel volt az üdvösség, és mi egyáltalában nem törődtünk vele. Elaludtuk, elfecséreltük, nem használtuk. És az élet nem lett mássá, mint egy játékkör. Bizonyára sokan ismerik, látták, és sokszor felújított filmet, volt egyszer egy vadnyugat. Annak a szerzője és rendezője írta, hogyha az ember beült, akkor már az első filmkockáknál érezte, hogy a végére senki sem marad életbe. És én azt akartam bemutatni, hogy ilyen az ember élete. Mi is ilyenek vagyunk. Egyszer voltunk. Mindannyiunk életében ez lesz az zárás, hogy volt egyszer. Milyen csoda, amikor az ember arra gondolhat, hogy ezt a volt egyszert Isten megváltoztathatja, és élővé formálhatja éppen Jézus Krisztus által. Úgy, ahogy valaki megfogalmazta, hogy az élet alkalom az Istennel való találkozásra, a halálban a vele való egyesülésben, és az üdvösség pedig nem más, mint a vele való élés. De aki elmulassza az elsőt, az nem számíthat a másik kettőre, az üdvösségre, illetve arra, hogy a halálban megbékélhet. Istennek megvan a maga rendje, nem kapcsolhatom ki az életemből, ahogy egy vonat vagy autóbusz menetrendet se, akármilyen kényelmetlen, nem tehetek félre. Isten életében és döntésében is mindez így van. Ha elkésem a vonatot, elromlik az egész napom. Ha nem veszed észre az Istentől készített alkalmat, akkor az egész életed elromolhat, mert az üdvösséged rámehet. Ezért használ a Biblia is két szót, az időre, ami számunkra idő és alkalom, a Kairoszt és a Kronoszt, és a Kairosz az, amit Pál apostol ebben az igében használ, az alkalom, ami egyetlen egy dolog. Itt az alkalom, hogy fölébredjetek, mondja. És ez azt jelenti, hogy mindazt, amit leírt a római levélben, Istennek üdvösségszerző munkáját, bennünket Krisztusban adott szabadítását, az nem egyszerűen meghallgatni kell, hanem meghallani, átélni, vele kapcsolatban lenni. Azt, amit aztán Pál apostol úgy mond, nagyon kedvesen, hogy Krisztus én bennem, én pedig Krisztusban. Elgondolkoztam, bizonyára testvérek is hallották, ma reggel egy édesanyáról volt szó, aki várandós, és ezt az új influenza vírust megkapta, és lélegeztető készüléken van, de hogy mégis hatásosabb legyen, akkor dúsított oxigénnel dúsított levegővel veszik körül, ahogy mondják Magyarországon először, hogy mégis gyógyuljon. Hát nem ez kellene nekünk is. Kevés az, testvér, hogy magadba szívod egy-egy vasárnap az Isten igéjét, hanem az kellene, hogy mindig Krisztus jelenlétében élj. Én Krisztusban, Krisztus pedig én bennem, mint ahogy a légzés abból az anyagból történik, amiben vagyunk. Pál felébredt, és ébreszteni akarja többieket, mert tudja, hogy milyen csoda Krisztus közelében lenni és vele élni. Nekünk is ezt kellene megtudni. Jézus valahol azt mondja, hogy a világ fiai bölcsebbek az Isten gyermekeinél. Hát nem így van. Egy politikus mindig tudja, hogy mikor mit kell ígérni. A katona vezére azt tudja, hogy mikor kell a támadást indítani. A tőzsdeügynök, hogy mikor ügynök, hogy mikor kell eladni, vagy mikor kell venni, hogy abból neki haszna legyen. Hát a keresztény embernek is ezt kellene meglátni. Isten igéje szól, a történelemben bennünket folyamatosan figyelmeztet, azt akarja, hogy a keresztény ember valóban Krisztus követője, keresztény legyen. Figyelmeztetés nem Isten erőtelen vágyakozás, hogy na végre legyetek már olyanok, hanem cselekvésre hívó parancs. Nem azt akarja, hogy én megjobbuljak, hogy mássá legyen így az életem a magam erőfeszítéséből, mert akkor nagyon hamar kimerülök, hanem azt akarja, hogy mert elküldte értem a fiát, hálából odaadjam az életemet. Hálából nem nekem kell meghódítani az Istent, hanem nekem kell meghódolni az Isten előtt. Megalázkodni és úgy tenni az ő üdvösséget szerző szeretetéért, ahogy ő kívánja. Ahogy végig gondoljuk a körülöttünk lévő dolgokat, bizony elég sötét az élet, és elég ködös minden. De éppen valamelyik nap, amikor ködös volt az este, most már nem a templom tövében, hanem kicsit arrébb lakom, mint nyugdíjas, arra gondoltam, hogy milyen csodálatos, hogy a ködben is hangzik, elhallatszik az Aramnak a szava. Hát nem így van az életünk is. Nem mondd azt, hogy nagyon ködös ez a világ, meg nagyon sötét a hitetlenség miatt. Azért az Isten igéje hallatszik. És aki fölfigyel rá, lehet, hogy a szomszédon nem figyel föl rá. De annak mindig szól az Isten igéje. Nekem Krisztusra kell figyelni, éppen azért, ezért erre az igére. Mert különben úgy járok, hogy Spurgeon mondja, hogy amíg Krisztusra figyeltem, addig békesség lett a szívembe. Aztán elkezdtem csak a békességre figyelni, és akkor eltűnt a békesség. Mert nem ez volt a fontos, hanem az, hogy Jézus Krisztus jelen legyen. Ébredj, mondja sürgetően az ige, mert Krisztus jelen van ebben a világban. Ezt kellene észrevenni és észrevétetni a másik emberrel. Itt az ideje. És engedjetek meg egy egész gyakorlati dolgot. Itt az ideje. Hány ember van, aki vár arra, hogy felkerest? Hány ember van, aki arra vár, hogy megbocsáss neki? Hány ember van, aki arra vár, hogy valami segítséget nyújts? Hát itt az advent idő, itt a karácsony, mennyire megkönnyíti ezt, hogy itt van az idő, hogy bezörögj hozzá. És azt mondta, hogy Isten Krisztusban nekünk nagyon sokat adott. Hát ami bennem van, én is adom. A szeretetet, a megbocsátást, a felét forduló készséget. Talán megállok egy kicsit a beteg ágyad mellett, eltűröm a zsörtölődésedet, és akármilyen kényelmetlennek érzem talán a dolgokat, de Krisztusért elvégzem. Hát ha komolyan veszünk, ami Urunknak, Jézus Krisztusnak, mi is nagyon kényelmetlenek lehetünk és kényelmetnek követői vagyunk. Isten szent lelke ébreszt, és ő ad világosságot, nem azért, hogy a másik fölött ítélkezzünk, hanem azért, hogy a másik életének új tartalmat adjunk. Ez legyen 2009 adventjében, karácsonyában a legnagyobb ajándék, amit mi Krisztus után adhatunk a világnak, környezetünknek. Amen. Tiéd a dicséret, örökkévaló Isten, aki ma is kerestél bennünket, aki igéddel ma is ébresztettél, és köszönjük, hogy a nekünk adott ajándékaid nem öncélúak, hanem azt akarod, hogy ennek a világnak adjuk oda most, ezekben az esztendőkben, amíg élünk, mert bennünket megbíztál Krisztus megajándékozottságával. Urunk, könyörgünk hozzád, áldj meg bennünket a hétköznapokban. Add, hogy úgy tudjuk vinni az életünknek gondjait, kérdéseit, terheit, hogy közben rád figyeljünk. És valóban mi is el tudjuk mondani, hogy semmi sem szakaszthat el a mi Urunk Krisztusban való szeretetettől, akármilyen jelenségek, akármilyen terhek jönnek, sőt, inkább egyre hozzád közelebb és közelebb visznek. Kérünk, áld meg a gyülekezetet. Áld meg ennek a gyülekezetnek lelki pásztorait, presbitériumát, minden tagját, hogy érezze mindenki, hogy nem egy embernek az ügye, hanem mindannyiunké a te dolgod. Áld meg az úrvacsoravételt, és különösképpen kérünk, hogy áld meg szent lélek erejével és vezetésével a ránk következő estéket. Fordíts tekintetünket arra, hogy már megjelent a te üdvözítő kegyelmed, és ott vajon megjelente kinek-kinek a maga életében. Áld meg az otthonokat, a családokat, gyermekeinket, imádkozunk a ma keresztelt kis gyermekért, és adj, Urunk, békességet a mi népünk életében, hogy ne közömbös legyen, hanem felelősen rád tekintve vigye véghez a maga munkáját és a maga döntéseit. Maradj hát velünk, örökkévaló Isten, kegyelmeddel és szereteteddel tovább is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus legyen mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, könyörüljön rajtad, fordítsa az ő arcának világát rád, és adjon a te szívedbe, otthonodba, és a történelemben, amiben élsz, békességet. Amen. Amen.